Sziasztok! Ha minden igaz, az a címe ennek a műhely alkalomnak, hogy mindennapi tanítványság, igaz? Valami ilyesmi. A lényeg, hogy a tanítványság, mint téma benne van. És hogyha az Úr is úgy gondolja, akkor erről is fogunk beszélni. Kezdjük egy imával. Mindenható Atyánk, mindenható Isten, itt állunk előtted, miattad vagyunk itt, tőled akarunk hallani. Segíts nekünk elcsendesedni, letenni a mindennapok gondjait, kérdéseit. Csak hadd lássuk a te nagyságodat. Hadd lássuk, hogy te vagy a végtelen Isten. Ha fölnézünk éjszaka az égre, akkor egy megszámlálhatatlan seregnyi csillagot látunk. És mögötte is csak csillagok vannak, végtelen tér, a fény év milliókig utazik, és még mindig nem ért el hozzánk, és ott is csak te vagy, a végtelen Isten. Minden, ami van körülöttünk, az tőled van. Te tartod fenn a mindenséget, a földet, amin élünk. A testünket, amelyben dobban a szívünk, a levegőt, amit belélegzünk, az ételt, amit megeszünk. Mindent te uralsz, nincs feletted senki, nincs feletted semmi. Te vagy Isten, te vagy a mi Istenünk, Atyánk. Itt állunk előtted. Kérünk, hogy tölts be minket. Kérünk, hogy érints meg minket. Kérünk, hogy szólj hozzánk a szívünk leges legmélyén, egy olyan módon, hogy megváltozzunk, hogy ahol sötétség volt, világosság gyújjon, hogy az élet igazi legyen, amit élünk, hogy az élet igazi legyen, amit élünk. Kérünk, hogy áld meg ezeket a szavakat, most és este ezt a konferenciát minden egyes részletével. Áld meg az odafigyelésünket, az összpontosításunkat, hogy minden gondolatért előrehajolva megragadjuk és hazavigyük, szívünkbe zárjuk. Urunk, te drága nevedben, Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Mindennapi tanítványság. Valószínűleg azért beszélek én erről a témáról, mert semmit se tudok róla. Úgyhogy ilyen módon teljesen kompetens vagyok Isten gondolatáit közvetíteni. És íme egy tanítvány, akinek nem marad el a jutalma, mert egy pohár, egy üvegvizet adott nekem, hogy van a tanítvány nevében. Ez meg volt beszélve, ugye ez volt az első illusztráció. A mindennapi tanítványság, hogy adj egy pohár vizet a melletted ülőnek. Okay. Viccelek. De lehet, hogy nem is tudom. Oké. Okay. Lukács 14-ben van egy rész, ami talán a legtöbbet beszél arról, hogy mit jelent és mit nem jelent tanítványnak lenni. És ezt a részt szeretnénk megnézni egy picit közelebbről. De mielőtt ezt megnéznénk, egy másik írásrész jut nekem az eszembe, mégpedig Róma 8. És nagyon fontos, hogy amikor Istenen és az ő dolgain gondolkozunk, akkor akkor ne gondolkozzunk a kegyelem rendszerén kívül. Úgy értem, a Bibliának van egy központi üzenete. Van egy üzenete, ami az üzenet. Amit ha nem tartok a szívem középpontjában, ami ha nem a koordináta rendszerem, az alapvetésem, akkor semmit se tudok. Akkor mindent félreértek. Akkor bárhol nyitom ki a Bibliát, és csak betűt látok, csak törvényt látok, de nem látom a betű szellemét és a törvény szellemét. Van egy dolog, amit úgy hívunk, hogy evangélium. Hányan hallottatok már róla? Evangélium. Hallottatok már róla? Az evangélium. Mi evangéliumi hívők vagyunk, igaz? Hallottatok egy másik nagyon különleges szó, egy nagyon rejtélyes szó. Új szövetség. Hallottatok már erről? Új szövetség. Hallottatok már az új szövetségről? Oké. Okay. Van még egy nagyon fontos szó. Kegyelem. Hallottátok-e már a kegyelem szót? Nem hallottátok még. Soha nem hallottátok. Ha hallottátok volna, most szabad emberek lennétek. Ha hallottátok volna, akkor fél méterrel a föld fölött lebegnétek. Hallottátok, nehogy kárhoztassátok, vagy tudom, hogy hallottátok, de nem hallottátok. Hallottátok, de nem hallottátok még úgy, ahogyan kellene. Kegyelem. Meg nem érdemelt jó tétemény. Figyeljetek a szóra. Ajándék. Ajándék. Mekkora részed van egy ajándék elfogadásában? Még gyerekkorunkban is hazudtak nekünk. Azt mondták, hogy ha ajándékot akarsz kapni, jónak kell lenned. Még az ajándékba is belekeverték a teljesítményünket. Nem igaz. Kegyelem szó, káris, meg nem érdemelt. Innen indulsz, meg nem érdemelt. Hányan vagytok, akik nem érdemlitek a kegyelmet? Gyerünk, hányan vagytok itt nyomorult bűnösök? Hányan vagytok olyanok, akik alul teljesítetek? Hányan vagytok olyanok, akik álnoksággal, sőt gonoszsággal vagytok tele? Gyerünk, föl a kezeket. Na nektek szól a kegyelem. Na ez, a kegyelem az nektek szól. Meg nem érdemelt jó tétemény. Káris. Mi a Biblia központi üzenete? Mi a Biblia lényege? Ha van egy vörös fonál, ami keresztül húzódik az egész íráson, amihez mindent hozzá kell és hozzá lehet igazítani, akkor mi az? Mi az? Mi az? Mi a végső elv? Mi a vezérelv? Ha Istent le akarod egyszerűsíteni, amit nem lehet, de mégis megpróbálnád, akkor mi a legvégső közös nevező, ahova eljutunk, és el kell, hogy jussunk? És ahonnan aztán ki kell indulnunk, és amihez aztán mindent mérnünk kell. Az új szövetség. Az új szövetség. Az új szövetség. Zsidók 10. Egyetlen, hogy van? Hogy az ő akarata szentelt meg minket. Azt hiszem zsidó 10-10, igaz? Zsidó 10-14, egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Örökre tökéletessé lettél téve. Ez a kegyelem első része. De ez nem ez a teljes kegyelem. A kegyelem meg nem érdemelt ajándékok sorozata. És Róma 8 szerintem ennek a csúcsa, a mélysége is. És csak hadd mondjam, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, 32. vers, hányszor hallottátok ezt már? Hányszor hallottátok már ezt? De hányszor felejtettétek el? Hányszor kelünk úgy föl reggel, hogy nem ez az alapvetésünk, hogy nem ezt az Istent látjuk, hogy nem ennek az Istennek a birodalmában ébredünk, aki a tulajdon fiát nem kímélte, azaz mindent odaadott, a legnagyobb értéket, önmagát, az önmagával való kapcsolatot, mindent odaadott, érted? Mindent. Semmit se tartott vissza. Nem a vagyonát adta, nem a birodalmát adta, nem az ajándékait adta, nem mindent odaadott, a legnagyobbat adta, amit adni lehetett önmagát. Kegyelem. 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 És tudod, a kis lelkünk rögtön azt mondja, ha ennyit adott, ha ezt odaadta, mennyire kell nekem szentnek lennem, hogy ezután meg ne bántsam, hogy ezután, tudod, megkiérdemeljem ezt a nagy jótéteményt. Bár csak kevesebbet adott volna, kisebb teher lenne a vállamon. És a vérünkben van, hogy magunkra nézzünk. A vérünkben van, hogy magunkból indulunk ki. A vérünkben van, hogy Istent valahogy lefaragjuk, lekicsinyítsük a mi szintünkre, ahol a mi teljesítményünk számít, ahol a mi jóságunk számít, ahol mi adunk Istennek, ahol Isten nem olyan nagy Isten, hogy ő önmagában dicsőséges, hanem ahol bennünk kell megdicsőülnie a mi teljesítményünkben. Nem igaz. Nem igaz. Ő a dicsőséges Isten, és ezt mondja, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ez az új szövetség. Ez a kegyelem. Mi a végső vezérelve Istennek és Isten birodalmának? A kegyelem. A dolgokért nem sokat kell fizetni, a dolgokért nem meg kell dolgoznod, hanem a dolgok megfizethetetlenek. A dolgokért nem lehet megdolgozni, nem lehet őket kiérdemelni. A nagyságrend, ahol Isten él, olyan magasan van, hogy emberi teljesítmény nem érheti el, ezért Isten ingyen ajándékba adja, mindent ajándékba ad. Értjük mi ezt? Értjük mi? Meg nem érdemelt kegyelem. És én méltatlan vagyok, újra meg újra. És ahogy egyre régebben vagyok keresztény, egyre méltatlanabb vagyok, mert egyre többet tudok, egyre többet értek, és minél többet tudok, annál több dologról tudom, hogy nem tudom megélni, hogy nem tudom megcselekedni, hogy nincs ott bennem. De amikor fekszem a porban, kit találok magam mellett térdelni? Újra meg újra. Mindig újra meg újra. Krisztust. Ő az, aki szeret, ő az, aki eljött értem, ő az, aki fölemel, ő az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést. Ő az, aki azt a jó munkát, amit elkezdett, el is fogja végezni. Ő az, aki engem szeret újra meg újra, és lassan megformál bennem egy új embert. És olyan leszek, mint ő. De ez se az én dicsőségem. Az én dicsőségem annyi volt, hogy elestem, és feküdtem. Mit nyöszörögsz ott? És az Úr ott térdel melletted, és simogatja a fejedet, és újra meg újra a szívedre beszél, és azt mondja, hogy én vagyok a te Istened, és szeretlek, és én veled vagyok, és én felemellek, és az én országomnak a dicsősége az én igazságomban van, amely egy magasabb szintű igazság, mint a törvény betűje, egy magasabb szintű igazság, mint az, amiben te felnőttél, amiben voltál győztes és voltál vesztes. Az én igazságom az, hogy az igaz meghal az igaztalanokért, és igazzá teszi őket úgy, ahogyan ő maga is igaz. Egy mindenható Istennek a dicsősége nem abban a legnagyobb, hogy egy csillagot így olt el, hanem abban, hogy meghal egy bűnösért, hogy irgalmas és kegyelmes, hogy a neve több, kimondhatatlanul több, mint a hatalma. Mert hogyha Lukácsot nem ezzel a szívvel olvasod, akkor az egyik legdepressziósabb írást fogod találni. A mindennapi tanítványság az az üzenet lesz, amire azt mondod, hogy bár csak ne hallottam volna. Mert hogyha nem ezzel a szívvel olvasod. Oké, mi van Lukács 14-ben? Sok minden van, de az egyik dolog a nagy vacsora, hogy van egy gazdag ember, aki vacsorára hívja a vendégeit, a barátait, az ismerőseit, és mindenki kimenti magát. Van, aki épp tőzsdézik, van, aki épp új számítógépet vett, van, aki... Mindenki kimenti magát. és nem jönnek el a vacsorára. És utána az Úr azt mondja, hogy oké, menjetek ki az utcára, és hozzátok be a szegényeket, hozzatok be mindenkit. És akkor behozzák őket, és még így sincs tele a lakoma. És akkor azt mondja a szolgáknak, hogy menjetek ki, és kényszerítsetek be mindenkit. És azt mondja, hogy bizony, ezt mondja a végén Lukács 14-24-ben, mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. De miről szól ez? Miről szól ez? Egy értékrendről szól. Egy értékrendről, és csak ennyit jegyezzünk meg, egy értékrendről. Mi az, amit én a szívemben nagyra tartok? Mi az, amit én a szívemben fontosnak tartok? És tudod, most ne arra gondolj, hogy jaj, hát de tudod, én sem mentem el a vacsorára, és akkor most bűnös vagyok, és Isten már nem szeret. Nem. Csak ugye ez egy példázat. A példázatnak van egy központi gondolata. El akar mélyíteni egyetlen egy gondolatot, amit szeretné az Úr, hogyha ha tisztában látnánk. És az értékrendről beszél. Menjünk tovább. Azt mondja, nagy sokasság ment vele, 25, és ő feléjük fordulva így szólt. Ez rögtön a következő gondolat. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Oké, azért ez kemény beszél. Ezt vagy nem gondolta komolyan, vagy vérlázító. Nem? Nézzük meg még egyszer, csak hogy mit ír itt. Azt írja, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg, és egy olyan felsorolás jön, ahol felsorol mindent, amit mi tisztelünk. Sőt, felsorol mindent, amit a Biblia tisztel. Az apa, ugye, a tiszteld apádat és anyádat, ez az első olyan törvény, amihez ígéret fűződik, olyan parancsolat, amihez ígéret fűződik, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a Földön, igaz? És békességgel él. Ez mintha ellent mondana neki, nem? Tehát, hogy itt ezt mondja, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, a másik a házasság. Nem Isten találta ki? Nem azt mondja egy Mózesben, hogy lesznek ketten egy testé? Nem azt mondja Efézus 6-ban, 5-ben, még hogy van? 5-6, valahol ott. Hogy a férfi szereti a feleségét, ahogyan Krisztus az egyházat, és a feleség tiszteli a férjét, mint ahogyan a gyülekezet, ahogy az egyház Istent. Úgy értem, ez egy intézmény, ami Istennek fontos. A szabad akarat után, hogy Isten a szabad akarat után a következő a sorban. És itt azt mondja, hogy gyűlöld meg. Mit akar mondani? Gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is. Nem lehet az én tanítványom. Hogy van ez? Hogy van ez? Az egyik, amiről biztos, hogy beszélni kell, az a gyűlölet szó. Mire gondol itt? És talán segít ennek a megértésében egy picit később az Isten és a Mammon példázata. Olvassuk el, 16-13-ban van. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Ez egy szembenállást fejez ki. De máshol meg azt mondja az írás, hogy adjátok meg a királynak, ami a királyé. Azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Azt mondja, hogy a pénz normális része az életünknek, a mammon ott kell, hogy legyen része a rendszernek. Miről beszél itt? A szolgálat, az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, a választást jelenti. a fontossági sorrendet jelenti. A feltétel nélküli odaszántságot jelenti. Hogyha ha én szolgálok valakinek, ha valakinek odaadom a lelkemet engedelmességre, akkor nem tudom egyszerre neki is adni, meg valaki másnak is. Nem lehet a fontossági sorrendemben két dolog az első helyen. Mert ha két dolog van az első helyen, akkor valamelyik nincs az első helyen. Nem lehetek kétfelé elkötelezett, anélkül, hogy be nem csapnám magam. Úgyhogy a gyűlölni szeretni megint az értékrendről szól. A fontossági sorrendről. Kit vagy mit teszek az első helyre? És ez a rész itt azt mondja, hogy Istent kell, hogy tegyem az első helyre. És amikor a tanítványságról beszél, ugyanezt a képet hozza vissza. Azt mondja, hogy én Isten vagyok. Én vagyok az emberi lét értelme. Én vagyok mind az, ami neked hiányzik. Én vagyok az alfa és az omega. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok Isten. Mindaz, amit te életként ismersz, az én vagyok. Tudom, hogy nem így tanultad. Tudom, hogy a társadalom, amiben felnőttél, a kultúra, ami felnevelt téged, életként valami mást definiált. Az életünk azok a dolgok, amelyek körülvesznek minket. A dolgok, amelyeknek elköteleztük magunkat. A dolgok, amikért dolgozunk, amiknek dolgozunk, amikkel dolgozunk, a felelősségünk köre, hogy ki az, akiről én gondoskodom, ki az, akinek én fontos vagyok. Az életünk. Ha elkezdenéd felsorolni, hogy miből áll az életed, lehet, hogy Isten még csak rajta sem lenne a listán. Nem neked, mert te már keresztény vagy. De csak gondolj vissza az 5, a 10, a 15 évvel ezelőtti önmagadra. Vagy amikor azt mondod, hogy tönkre ment az életem, akkor arra gondolsz, hogy miért elvesztetted Istent? Nem, Isten, nem. De is elkezded sorolni, hogy mi minden ment tönkre, és mi mindent veszítettél el. A lelkünk ki van rá képezve, hogy hozzá kössük magunkat dolgokhoz, amelyek a természetüknél fogva nem méltóak rá. Hogy az első helyen legyenek. Hogy nem egy alávetett szerepben legyenek. És Isten azt mondja, hogy ha csak meg nem gyűlölöd ezeket, ha csak úgy nem döntesz, hogy tudatosan a második helyre, a harmadik helyre, a negyedik helyre, az ötödik helyre teszed őket, akkor nem fogsz látni engem. Akkor nem fogsz megtalálni engem. Akkor rólam lemaradsz. Akkor nem lehetsz az én tanítványom. Nem azért, mert én Isten egy maximalista vagyok, aki tudod, ha csak egyet hibázol, rögtön fekete listára írlak, oké? Okay? Nem gyűlölted meg az hányan gyűlöltétek meg az apátokat? Oké, nagyon kevés kezet látok. Nagyon kevés kezet látok a levegőben. Nagyon-nagyon, uram, látod, listára írod őket? Tudod, tehát, hogy ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy látsz-e engem? Látsz-e engem, kérdezi az Úr, mint a te Istenedet? Látsz-e engem, mint az utat, az igazságot és az életet? Látsz-e engem, mint a mindenedet? Érted-e, hogy én vagyok az? Hogy én vagyok az, akit kerestél? Hogy nálam találsz otthont? Hogy én vagyok az életed? Hogy én vagyok az? Látod-e? Vagy annyi mindennel van tele a kezed? Vagy annyi minden felé fókuszál a szíved, hogy én csak egy mellékszereplő vagyok? Én csak egy statiszta vagyok? Én a legjobb esetben a dzsinn vagyok, akinek megdörzsölöm a palackját, és amikor előjön, akkor kérem, hogy rakja rendbe az életemet! Mire az Úr azt mondja, de hát az rendben van. Én vagyok a te életed. Én vagyok az. Ha-hó, Én vagyok az. Mindent odaadtam, érted? Mindent odaadtam neked, és nem fáj a fogam semmire abból, ami a tiéd. Ugye te gondolod, hogy kell nekem az üzletet, kell nekem a pénzed, kell nekem a szerelmed, vagy bármi, el akarok én bármit venni? Én adni akarok. De nem adhatok addig, amíg a kezed tele van. Nem adhatok addig, amíg a szemed odaszegeződött valamire, ami nem én vagyok. Kérlek, légy a tanítványom. Kérlek, gyere én utánam. Kérlek, láss engem olyannak, amilyen vagyok. De ehhez más dolgokat meg kell fosztanod a trónjától. Le kell venned arról a helyről, ahova tetted. Ezt mondja itt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És itt az utolsónál álljunk meg, a saját lelkét, a saját lelkét. Mit jelent ez? A nagy parancsolat hogy hangzik? Hogy? Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, erődből, és a második, szeresd fele barátodat, mint te magad. Hát hogy gyűlölném meg a saját lelkemet? Hát pont az ellenkezőjét kell csinálnom. Szeretnem kell. Pont az a baj, hogy nem tudom szeretni magam. Hogy jön ez itt megint össze? És megint ugyanerről beszél. A te lelked egy hang. A te lelked egy hang, amely beszél hozzád reggeltől estig. Észrevettétek? Hogy a te lelked beszél hozzád? Hogy soha nincs csend? Hogy mindig társalogsz valakivel? És az Úr ezt mondja, hogy én úgy cselekszem, ahogy tőle hallom. Igaz? Ezt mondja. Hogy én úgy cselekszem, ahogy tőle hallom. Hogy az Úr azt mondja nekünk, hogy egy másik hangra kellene figyelnünk. Az Úr azt mondja nekünk, hogy a belső társalgásunk, az elsődleges kapcsolatunk, az nem Isten nélkül önmagunkkal kéne, hogy legyen, hanem Istennel és Istenen keresztül önmagunkkal kéne, hogy legyen. Az első az volt, hogy szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első. Ezzel kell, hogy induljon. Gyűlöld meg a saját lelkedet, gyűlöld meg a saját véleményedet, gyűlöld meg a saját kötődéseidet. Azaz mondd azt, hogy nem te vagy, vagy az első, nem te ülsz a trónon, nem téged követlek, nem te vagy az Istenem, hanem van nekem egy Istenem, aki mindent odaadott, aki tényleg szeret, akinél megvan az erő és a képesség arra, hogy nekem életet adjon, és őt hallgatom, és úgy gondolkozom, ahogy tőle hallom, és úgy cselekszem, ahogy tőle hallom, és ő van az első helyem, és meggyűlölöm a saját lelkemet. És nem gyűlölöm, sokkal jobban fogom szeretni. Ha hallom az Urat, akkor fogom igazán szeretni. Hogyha hallom az Urat, akkor fogom tisztelni az apámat. Ha hallom az Uram, akkor leszek igazi apa. Ha hallom az én igazi Uramat, akkor leszek igazán szabad. Akkor élek. Amikor tanítvány vagyok, akkor élek. Hogyan vagyok tanítvány? Úgy, hogy Isten, Isten, és kész. Isten, Isten, és kész. Nem én hozom létre, nem tudom én követni az Urat? Ne vicceljetek! Hányan hiszitek azt, hogy én tudom követni az Urat? Vicceltek! Ha te azt hiszed, hogy tudod követni az Urat, önbecsapásban élsz. Tudod, mire vagy képes? Zéro, semmire. Egy bűnös vagy, egy nyomorult. Nem vagy rá képes. De választhatod őt, de szeretheted őt, de figyelmezhetsz rá, és az ő szavai megőrződnek a szívedben, és az ő szavai tűzként fognak lobogni a csontjaidban, az ő szavai szerelmet fognak ébreszteni benned iránta, és csak egyszerűen megtörténik. Úgy ott nem hozol döntéseket, de az akarást és a cselekvést is ő viszi véghez. Minden azzal kezdődik, hogy ő van az első helyen, minden azzal kezdődik, hogy benne találsz értéket, minden azzal kezdődik, hogy ő rá figyelmezel, és minden ennek a gyümölcse, minden ennek a következménye, minden ajándék, minden kegyelem, és a végén, amikor az életed tele van gyümölcsel, és amikor az életed sok gyümölcsöt termet, száz annyit, akkor azt fogod mondani, hogy nem vagyok méltó. Nem én voltam, nem vagyok méltó, a koronáinkat le fogjuk tenni az Úr lába elé. És nem azért, mert a forgatókönyvben ez van benne, és hogy fiúk, most van a koronás jelenet, tudod, és akkor hanem szívből, őszintén, amikor színről színre látjuk, hogy mi volt az életünk, hogy mi jött, és mi honnan jött, akkor csak azt fogjuk mondani, hogy tiéd minden dicsőség. Minden dicsőség. Új szövetség. Káris, meg nem érdemelt kegyelem. Kérlek, gyűlöld meg az apádat, a gyerekeidet, a saját lelkedet. Tudod miért? Mert ez az egyetlen hozzáállás, amely megfelel a valóságnak. Mert én vagyok Isten, és csak én bennem kerül minden igazán a helyére. Mert ez az egyetlen méltó, ez az egyetlen helyes. Ha én vagyok az első helyen, érinthetetlen magasságban, ha én vagyok az első helyen, áhítatban, úgy értem, ámulok rajtad, Uram, ámulok rajtad, hogy te ki vagy, hogy mi vagy, és a lelkem hozzád gravitál, és nem tehetek mást, megváltoztam, nem akartam megváltozni, ugyanolyan bunkó akartam maradni, mint voltam. Úgy értem, nem fogok megváltozni. Nem leszek itt ilyen képmutató, na jó keresztény leszek, nem leszek jó keresztény. Akármit csinálok, hogy az Urat nézem, egyre jobb keresztény vagyok. Én se tudom, hogy történik. Úgy értem, belülről kifelé az Úr teszi, és bizony tanítvány vagyok, mert látom őt, mert reggel az ő valóságában ébredek, és mert nem tudok ellenállni neki. És nézzük, mi van itt még. Értitek? Van ennek értelme? Van ennek értelme? Úgy értem, hányan próbáltatok már tanítványok lenni? Mennyire volt élvezetes? Mennyire volt sikeres? Ennyire ment jól? Mennyire tudtatok lelkesen beszélni róla? Mennyire akartátok folytatni a következő 3 évben? Én az első 3 éves tanítványságom után megfogadtam, hogy soha többet nem leszek az. Abba hagyom. És az Úr azt mondta, végre van miről beszélnünk, tudod. Mert nem te csinálod. Mert nem te csinálod. Mit csináltak a tanítványok? Szammogtak utána. Mi volt a legnagyobb hőstettük? Hogy nem mentek el? Körülbelül erre vagyok én is képes. Úgy értem, ennyi. Ennyi. Az értékrendemben az első helyre teszem. Ők elhagyták a hajóikat, a halászok, halásztak, nem ott hagyták a hálóikat, a hajót, és mentek utána. Ennyit csináltak. Ennyit. Csináltak-e még valamit? Ilyen sok marhaságot. Azt is meg tudom csinálni. Ilyen módon kvalifikált vagyok. De ahol a gondom van, az, hogy a szívemet eladtam valami másnak, hogy a fókuszom valahol máshol van. És nem az a baj, hogy van más, hogy ne lenne, legyen minden nagyobb, mint eddig volt, csak legyen a helyén. Oké, itt van az üzletem. Az üzletem egy fontos dolog. Az üzlet az Istenem. Te vagy az én nagy vállalkozásom. Amit te mondasz nekem, én azt teszem. Vagy a családdal ugyanígy, ó, én feleségem, uram és parancsolom. Vagy tudod, bármi lehet ez. És Isten azt mondja, hogy nem jó, nem jó. Még hogyha az emberi szinten mérhető legmagasabb polcra is rakod, akkor is túl alacsonyan van. Túl alacsonyan van. Tudod mit? Legyek én a mérce. Legyek én az Istened. Legyek én az egyetlened. És amikor az én fényemben én a helyre rakom a feleségedet és a cégedet, az életed bármely részét tudod, hova kerül? Tudod, hova kerül? Magasabbra. Többnyire magasabbra, mint valaha volt azelőtt. De mégis a helyére. De mégis a helyére. És néhány dolog pedig lemegy a... lemegy ott. És azt mondod, hogy halleluja, köszönöm, végre megszabadultam tőle. Úgyhogy mit mond még? 27. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Ezt itt most így egyiket hozza a másik után. Ugye az első volt, nem gyűlöli meg, értékrend. A második a kereszt. Aki nem hordozza a maga keresztjét, az nem, és jön utánam. Tehát hordozza a maga keresztjét, és jön utánam. Ezt a kettőt mondja, és azt, hogy aki ezt nem teszi, az nem lehet a tanítványom. Na hát ez megint klassz. Köszönöm a jó tanácsot, tehát ezt tudtam, hogy ez a probléma. Na most már rendben van. Jó, hogy mondtad. Sanyi, köszönjük, elolvastad az igéből. Mindent tudunk, haza is mehetünk. Ezt sokszor hallottátok tőlem, most fogjátok még egyszer. A kereszthordozás, az annak semmi köze nincs a keresztény vallásunkhoz. Oké? A kereszt az nem egy vallásos jelkép. A kereszt az nem a kereszténység jelképe, vagy valami ilyesmi, hanem a kereszt az egy kivégzési eszköz. Hallottátok ezt már? Úgy kéne mondani, hogy a gázkamra. Tehát így sokkal jobban értenétek, hogy mit akar mondani az Úr. Aki nem megy be minden reggel a maga gázkamrájába, nem lehet az én tanítványom. Most miért nevettek? Azt gondoljátok, hogy viccelek? Ja persze, mert kötél általi halálra szokták ítélni, akkor így, aki nem akasztja a fejét naponként a hurokba, és követ engem, mondjuk kötél a nyakamon, kicsit nehezebb követni, de az üzenet, amit mondani akar, az ez, aki nem dugja a fejét a kötélbe, aki nem áll a kivégző osztag elé, aki nem megy be a maga gázkamrájába, aki nem ugrik a villamos elé, az nem lehet az én tanítványom. Ugye a kereszt felvétele azt jelentette, ugye Jézussal is így csinálták, hogy többnyire az elítélt vitte a keresztjét, igaz? Felvenni a keresztet azt jelenti, hogy ahogy a síralomházban lenni. Az volt az, ahol várták a kivégzést, igaz? És elindulni a kivégzés helyszínére. Úgy értem, az életemnek vége van. Ezt jelenti. Az életemnek vége van. Semmi köze nincs a vallásodhoz, semmi köze nincs a vasárnapi istentisztelethez, semmi köze nincs a bibliaolvasáshoz, semmi köze nincs semmihez. Tudod, mihez van köze? Ahhoz van köze, hogy az életednek vége van. Ennyi. A katona jobban érti. A katona, aki második napja van egy helyen beásva, egy lövészárokba, hátfázva, éhesen, elgémberedett ujjakkal, várja azt a pillanatot, amikor roham rá! Tudod, és ki kell ugrani a lövészárokba, és ketten már hullanak, tudod, vérfröccsen az arcodra, és futsz, és tudod, na az a katona, amikor kiugrott, az elszámolt az életével. El kellett, hogy számoljon. Úgy értem, vége van. Ennyi, game over, a földi pályafutásomnak vége. Vége a terveimnek, az álmaimnak, az elképzeléseimnek. Eljött az én napom. Vége. Mi maradt? A lényeg. Ez az a pillanat, amikor fölveszem a keresztemet, amikor megyek önmagam kivégzésére, amikor az életemmel elszámolok, amikor vége van mindannak, ami én vagyok, amit terveztem, amit akartam, amit a kultúrán belém nevelt, amikor az saját életfilozófiámnak annyira vége van, mint annál az embernél, aki fölvette a keresztjét. Na akkor látom az Urat, lehet, hogy életemben először tisztán. Ugyanerről beszél, ugyanazt mondja. Kicsoda a te Istened? Látod-e a saját életed gondjai, elképzelései, filozófiái mögött tisztán, vagy elhomályosítja a tekintetedet mindaz, amit te életnek hívsz? Úgy értem, ahova én vinni akarlak, az annyival magasabban van, az annyival értékesebb, mint amit te el tudsz képzelni, hogy nem láthatod, amíg a sajátoddal jössz. Nem láthatod, ameddig magadból indulsz ki, nem láthatod, ameddig engem kényszerítesz bele a saját megoldásaid kis rendszerébe. Vedd fel a keresztedet. Vedd fel a keresztedet. Engedj el mindent. Az az ember, aki felvette a keresztjét, az szakított a saját rendszerével, a szakított a saját megoldásaival, de a szakított a saját gondjaival is. Hogy értem, ő azon a helyen van, ahol képes meghallani azt, amit Isten igazán mondani akar. Képes meglátni azt, aki Isten igazából neki. És ezt mondja, hogy a tulajdon fiamat nem kíméltem, hanem érted, odaadtam, hogy ne ajándékoznék vele együtt, ingyen mindent. Én vagyok az út. Én vagyok az. Én vagyok az élet. Én vagyok a valóság. Engem nem veszítesz el, akkor sem, amikor a keresztedet viszed. Most látsz igazán, hogy mi vagyok, hogy ki vagyok neked. Most látsz először abban a pozícióban, abban a súlyban, abban a tekintében, ami én neked vagyok, a te Istened, a mindened, az út, az igazság és az élet. Vedd fel a keresztedet, mert ha nem veszed föl, nem én vagyok Hepciás, nem én vagyok kis stílű, hogyha ezt nem csinálod meg, vagy azt nem csinálod meg, akkor nem lesz a tanítványom, hanem csak vak leszel, csak nem láthatod. A csoda elmegy fölötted, a csoda elmegy fölötted. És ott voltál, mint Jákob, Isten itt volt, és nem vettem észre. Isten itt volt, és nem vettem észre. Vedd föl a keresztedet, és színről színre fogsz látni engem. Mikor? Naponként. Nem túl sűrű ez egy kicsit? Nem, mert a kereszt túloldalán, ahol miután elveszítettem mindent, mindenre, ami hiányom született az elvesztésben, választ találok Istenben. Uram, mi lesz a biztonságommal? Most vesztettem el a vállalkozásomat. Én leszek a te biztonságod. Mi lesz a szeretettel, amit kaptam eddig a családomtól? Én leszek a te szeretetedben. Mi lesz a közösséggel, amiben voltam, amit élveztem? Én leszek a te közös. Mindenre ott van egy teljesebb válasz. Egy teljesebb válasz. És nem egy irigy válasz. Nem egy olyan, amely azt mondja, ha-ha, végre megvagy nekem. Egyedül fölmegyünk egy magas toronyba, bezárkózunk, és ott fogjuk majd, mi leszünk kettecskének, hármacskán. Tudod, nem, az Úr azt mondja, hogy ha én a szívedben a helyén vagyok, akkor újra kiengedlek, azt mondom, hogy te leszel a világ világossága, most már van fényed, láttál engem, és az én világosságom ragyog az arcodon, te leszel a föld sója, most már van ízed, mert én vagyok a te Istened, és én adok neked 100 annyit, mint amennyi volt, én adok neked, értsd meg, hogy sorrendről beszélek, gyűlöld meg, és vedd fel a keresztedet, és gyere utánam. Úgyse tudsz más csinálni, gyere utánam, nagyon könnyű rész, mert ha láttad, úgyse tudsz másfelé menni. Csak akkor mész másfelé, ha nem láttad. Én sokszor megyek másfelé, mert nem nézem meg. Dörzsölt vagyok már, tudom, ha megnézem, oda megyek. Nem akarok oda menni, nem nézem meg. Ha, ilyen egyszerű. Tudod. Ha reggel fölveszem a keresztemet, nincs mese, aznap szellemi leszek. Azért nem csinálok ilyen butaságot. Nem tudom, sose dolgoznék. Nem, viccelek. Az Úr mondta, menj dolgozni! Nem akarok, megkerünk! Jó van, nem. Megyek dolgozni. És dicsőséges. Mennyi időm van még? Van még 5 percem? Van. 10, még 10 van? Pont 10? Nagyon jó. Akkor a 20 perces befejezés pont belefér. És akkor a következő előtt mond egy példázatot megint. A toronyépítés és a király háborúzik példázata. Emlékeztek erre? Megint magyarázza, oké? Mert biztos nem értitek. Oké, de ki az közületek, aki mikor tornyot akar építeni, előtte nem gondolja át, hogy mennyibe fog kerülni? Mert aztán nekiállsz, tudod, és értem az alapoknál azt mondod, hogy hű, ez kicsit több anyagot nyelt el, mint gondoltam. Tudod, és nem tudod befejezni. Úgy értem, azt mondod, hogy én keresztény leszek. Úgy értem, az én életemre a válasz a kereszténység lesz. Tadát, ott ilyen dicsőséggel a jövő felé tekintő szemek, és tudod, eltökéltség. És azt mondod 3 év múlva, hogy hát ezt is kipróbáltam, és nem működött. És tudod, mit mondok? Nem próbáltál te ki semmit. Csináltál egy új vallást. Hogy hívnak? A neved ológia, vagy tudod... A saját vallásodat megcsináltad. Figyelj, a dolog nem működik addig, amíg nincs ott a valódi találkozás. Úgy értem, ha ki akarod próbálni, a kipróbálás itt kezdődik. Meggyűlölöd, felveszed a keresztedet. Ez az első pont, nem ez a végcél, ez az első lépés. Nehéz ez, nem nehéz, mert nem te csinálod. Ez csak egy értékrend, egy felismerés, egy imádat, ugye? Amire koncentrálsz, amire fókuszálsz, amit megvizsgálsz, az nő meg benned. És hogyha az igére koncentrálsz, ha az Úrra koncentrálsz, arra, aki ő, az igén keresztül ő nő meg benned, és kincset találsz benne, és ahol a kincsed, ott lesz a szíved, és a szíved újra meg újra felé gravitál, és meglátod őt, Istent, és meggyűlölöd, könnyű meggyűlölni, láttad őt egyszer, meggyűlölöd az összes többit, a helyére kerül, és fölvenni a keresztedet csak először horror, úgy értem, ne viccelj, elveszítem az életemet, és rájössz, hogy helyette egy százszor, ezerszer életet kapsz. És az kereszt, a kereszt lesz a legkedvesebb helyed, a legdrágább helyed, bárcsak mehetnék a kereszthez. Az az első olyan pillanat, ahol a szívem szabadon dobban, amikor végre letettem a terheket, amikor végre letettem a bugyuta elképzeléseket, amikor végre letettem azt, amit a világ követel tőlem, és látom az Urat, ahogy ő mindaz, ami hiányzott, és teljesen betölt, és azt mondja, hogy engem viszont nem veszíthetsz el. Engem nem kell kiérdemelned. Én vagyok neked az út, az igazság és az élet. Én vagyok. És minden, mint amikor egy tálban egy golyót eleresztesz, a legkönnyebb, a legbiztonságosabb helyen áll meg a mélyponton. Ott áll meg. Ugyanígy a helyére billensz Istennel. De ne gondold, hogy keresztény vagy, ha ezeket nem tetted meg. És megint nem te teszed, ne érts félre, de ez az ára. Ő hozzá megyünk. Isten kell, hogy legyen. Isten nem egy dzsín, akit belerakunk a mi világunkba, és jobb lesz tőle, hanem Isten valaki, aki elpusztítja a világunkat, és odaadja a sajátját helyette, amire teremtve lettünk, amiben igazán élhetünk. És figyeljetek, honnan tudom én ezt? Úgy, hogy ezerszer próbáltam egy nagyobb dobozra cserélni a régit, és abban mégiscsak beletuszmákolni Istent, és nem működik. És nem találtam benne se életet, se örömet, se szabadságot, semmit abból, amire igazán vágyom. De amikor ott vagyok a keresztnél, és meghalok, és a kereszt túloldalán egy új életet találok, akkor hazataláltam, akkor otthon vagyok, és nem kell mennem sehova, és nincs bennem több akarás, és élek. És lehet, hogy 10 perccel később cselekvőbb, aktívabb, bátrabb és merészebb vagyok, mint valaha voltam azelőtt. De az nem én vagyok, hanem már az Úr. Az egy új élet. És könnyen megy ez nekünk? Könnyen megy ez nekünk? Életünk végéig dolgozik rajtunk az Úr. Hidegből melegbe, hidegből melegbe, melegből hidegbe dolgozik rajtunk, megtör minket, udvarol nekünk, lebontja rólunk a hagyma héjait, áttöri a kis falainkat, dolgozik rajtunk. Balázsral beszélgettünk még az alkalom előtt, és azt mondta, hogy ha most meghalok, soha többet nem kell meghalnom. Ha most megtalálom a végső bizalmamat ő benne, soha többet nem kell bizonytalanságban élnem. Az Úr ezt mondja, olyan sok jó dolog van a kezedben, olyan sok jó dologgal vagy körülvéve, megrabolnak tőlem, megrabolnak a legtöbb, a legjobbtól. Add nekem az életed jó dolgait. Add nekem az életed jó dolgait. És megtalálod a legjobbat. És ezt mondja a végén, hogy így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Minden vagyonáról lemondani. Minden vagyonáról lemondani. Aztán máshol azt mondja, 1 Korintus 13-ban, hogy ha tűzhalálra adod magad, hogyha szétosztod minden vagyonod a szegények között, de szeretet nincsen benned, semmi hasznod abból. Miről beszél ez? Azt mondja, hogy éljünk szegénységben. Azt mondja, hogy a keresztény vagy, mondj le mindjárt vagyonodról. Pásztor Kende várja az adományokat az alkalom után. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a kincsed legyen a mennyben. Azt mondja, hogy az igazi értéked, az igazi vagyonod, az legyen máshol. És most fogjuk befejezni, ahogy az időjelző automaták ezt párhuzamosan mutatják. A mi Istenünk egy féltőn szerető Isten. Nem azért, mert ez a jellem hibája, hanem azért, mert ez áll összhangban a valósággal. Azért, mert szeret. Egyetlen egy módon élhetünk egy kiteljesedett, egy valódi életet, ha ő az első, ha ő az Istenünk, ha ő a vagyonunk, ha ő az életünk, és hogyha ő az értékrendünkben az első. Nem csak valahogy az első, hanem úgy, hogy ő az Istenünk, és minden más sok-sok üres hely után következik, azon a helyen, ahova ő tette. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket tanítványokká. Hadd váljunk tanítványokká azáltal, hogy téged látunk, hogy téged szemlélünk, hogy benned bízunk. Légy az Istenünk, mi pedig a te néped. Légy te erős, mi pedig gyengék. Légy te a szabadító, mi pedig azok, akik megszabadultunk. Legyünk mi bűnösök, álnokok és nyomorultak, te pedig irgalmas és kegyelmes, a bűnösök megjobbítója, az álnokok megigazítója. Légy az Istenünk, magasan felemelve. Tiéd legyen a dicsőség, és miénk a hála, most és mindörökké. Amen. Amen.